Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ezen a héten fejeződnek be a pápai bazilikák szent kapuinak befalazási munkálatai. Nem nyilvános szertartások keretében, közölte a hírt a Szentszéki Sajtóközpont. Kedden befalaszták a Santa Maria Maggiore bazilika szent kapuját, szerdán a lateráni bazilikájét, csütörtökön pedig a falakon kívüli Szent Pál bazilika szent kapuját. Péntek este a vatikáni Szent Péter bazilika szent kapujának befalazását végzik el. A hagyomány szerint a szertartás alatt a fal belsejébe egy bronz kazettát helyeznek el, amely a szent kapu bezárásának jegyzőkönyvét, a kapu kulcsát a szent kapu legutóbbi bezárása óta 2016-tól napjainkig kibocsájtott pápai érmeket, valamint amennyiben készült a bazilika emlékérmét tartalmazza. A következő rendes szentévig 25 évet kell várni. A pápa korábban is szentévet hirdethet meg, amelynek időpontja 2033 lehet, Jézus Krisztus halálának és feltámadásának 2000. éve. Az elmúlt 10 évben közel 200 katolikus, református és evangélikus óvoda épült vagy újult meg az országban, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Sopronban. Az egykori Szent Margit óvoda, a Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium általános iskola és óvoda bölcsöde szervezeti egységébe kerülésének 10. évfordulója, valamint Árpádházi Szent Margit ünnepe alkalmából szervezett szentmisét követően Soltész Miklós azt mondta, a beruházások több mint 20.500 férőhelyet érintettek, amiből 8.000 új. Az államtitkár nagy változásnak nevezte a fejlesztéseket, ami a kisgyermekek nevelésére is hatással van. Veres András győri megyés püspök szentbeszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy Isten mindig hív bennünket a jóra, és fel kell tudnunk ismerni, hogy mindig csak az ő hívását, a jóra való hívást fogadjuk el. A kormány nem fog elfogadni az Európai Uniós tagállamok magyarországi nagyköveteitől semmiféle bírálatot, kommentárt, okoskodást az áprilisi választások kapcsán, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az EU tagállamok magyarországi nagyköveteivel folytatott megbeszélését követően kiemelte. Nyilvánvalóan Brüsszelben is nagy a készülődés a magyarországi választásra. Brüsszel azt akarja, hogy egy neki igent mondó, a háborúra, a migrációra és a genderre igent mondó kormány kerüljön hatalomba Budapesten. Mi nemet mondunk Brüsszelnek, nemet mondunk az elmúlt években a háborúra, a migrációra és a genderre, emlékeztetett Szijjártó Péter. A meteorológiai előrejelzések szerint tovább enyhül az időjárás. Az ország jelentős területén ködös időre kell számítani, ónoszcitálás is előfordulhat. Ezért az operatív törzs a közlekedőket továbbra is felelős vezetésre és óvatosságra kéri. Az operatív törzs azt közölte a távirati irodával, hogy a szociális tüzelőanyag programban már kiosztott tüzelőanyagon túl elkezdődött a kormány újabb döntésével biztosított tűzifa kiosztása is a rászorulóknak. Hozzátették, csütörtökön 141 köbméter tűzifát osztottak ki 176 rászorulónak. A kitermelt farönköket és levágott ágokat a tűzoltók darabolták fel, a rászorulóknak pedig a rendőrség és a honvédség szállította ki, összesen 161 ember részvételével 47 teherautón. Elzárt település sehol nincs az országban, és útlezárás, súlykorlátozás sincs érvényben, írták. A Tisza teljes hazai szakaszán hajózási zárlat van érvényben. a jégtörő hajók továbbra is készenlétben állnak, hogy ne alakuljon ki sehol jégdugó, és ne keletkezzen áradás. Eddig a gönyűi, kiskörei kikötőben és a budapesti szabad kikötőben volt szükség jégtörésre. Végül az időjárásról. Többnyire borult, párás, helyenként ködös időre van kilátás szitálással, ónos szitálással. Délen, délkeleten, valamint északkeleten csökkelhet a felhőzet. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -4 és +1 fok között alakul, de északkeleten a derült részeken ennél jóval hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton -2 és +5 fok között valószínű. Északkeleten fagyhat napközben is. Híreket hallottak.
Reklám.
Itt vagyok, engem küldj. Ezzel a mottóval tart ima estet január 20-án, kedden este 19:30-kor a Szent István Bazilikában a 777 blog. Dicsőítés, szentségimádás, tanítás és tanúságtételek szerepelnek a programban. Valmai hitéről Ruzsa Magdi, Alexa Krisztina nővér, a dicsőítő szolgálatot az Adorámus zenekar végzi. Mindenkit várnak szeretettel.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Az adás készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai műsorunkban Csikós Gábor, Horváth Gergely Krisztián, Őkovács József történeti munkájáról, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Milyen olvasnivalót hoztál most a hallgatóinknak? Milyen témában?
Most a Vidék szovjetizálása című kötetet hoztam, amely egy történeti témájú könyv, mondhatjuk azt, hogy egy tudományosan ismeretterjesztő könyv. Ez nyilván azt jelenti, hogy tudományosan alátámasztott tényekből dolgoznak a szerkesztők, szerzők. Teljes mértékben forrásközpontú a munka, de mégis a nagy közönségnek nem csak a szakmának szól, hanem tényleg az átlagembernek közérthető formában próbálja bemutatni a magyar történelem egy igen fontos korszakát, amelyről talán nem olyan sokat tudnak a hallgatók.
Viszont egy olyan korszakot mutat be, amelyben vannak olyan hallgatóink, akik ugye élhettek.
Nagy valószínűséggel a hallgatók között biztos, hogy van olyan ember, aki talán emlékszik is ezekre a történetekre. Vagy azért, mert nagyon kicsi volt, vagy azért, mert már egy picit nagyobb volt, de biztos, hogy a család miatt nagyon sokan érintettek, tehát hogyha nem is személyes emlékek vannak, de az érintettség az biztos, hogy jelen van, hiszen az a könyv cím, hogy a vidék szovjetizálás, ugye mi is az, hogy vidék, tehát igazából Budapesten kívül minden vidéknek számít jelen esetben, de itt azért mégis a könyv jelentősebb része inkább olyan értelemben vett vidékre fókuszál, mely a falvakra, a klasszikus magyar falura, illetve a paraszti életformára koncentrál, és azért is aktuális most ez a kötet, egyébként 2023-ban jelent meg a Jaffa kiadó gondozásában, mert ugye a vidék szovjetizálása az lényegében 1945-tel kezdődik, tehát hogyha egy kicsit egy évfordulókhoz szeretnénk kötődni, akkor azért ennek idén évfordulója van, tehát mégiscsak 80 éves távlatból beszélünk, és azért is aktuális, nem csak azért, mert most éppen milyen évet írunk, hanem azért is aktuális, mert ha ma elutazunk bárhova, vagy szétnézünk a falvainkban, azért a falvak kezdenek elnéptelenedni, nagyon sok helyen már az elnéptelenedés második, harmadik fázisában vannak, és ez a folyamat lényegében erre az időszakra vezethető vissza. Tehát ez a könyv egyfajta magyarázatot, képet ad arról, hogy mégis mi történt itt 1945 és 62-63 között, tehát egy ilyen 20 évnek a történetét mutatja be, és lényegében, ha valaki kézbe veszi ezt a könyvet, akkor nagyon sok kérdésre választ kaphat, hogyha esetleg nem falusiként, hanem városiként elmegy akár itt Heves megyébe, akár Borsod megyébe a falvakat járni, és hogy miért olyan üresek, miért vannak előregedve ezek a települések, és hát amit mondjuk esetleg történelmi tanulmányainkból, vagy más egyéb olvasmányainkból, vagy akár filmekből ismerünk, hogy milyen volt mondjuk a két világháború közötti magyar vidék, az hogyan változott meg, és hogyan alakult ki azzá, ami most, az mindennek a 20 évnek a folyamata.
Ha már a címnél tartottunk, a vidék szót megmagyaráztad a hallgatóinknak, most a cím második feléről is mesélj egy kicsit.
A szovjetizálás fogalom jelen esetben, hát ez alapvetően a szakmában használt fogalom, az utóbbi 15-20 évnek a szakkifejezése. Ez lényegében az 1945 utáni társadalmi változásoknak az összefoglaló neve. Itt ugye a könyv, meg illetve ez az egész folyamat az 1945-ös földosztással kezdődik, illetve annak a szorosan vett előzményével, és utána ennek a folyamatával, ennek a következményével, az ezután következő időszakokkal, és mindez egy folyamat, ami ugye nyilván a szovjet jelenlétnek is köszönhető, tehát a szovjetizálás ugye ebben az esetben azt jelenti, hogy a Szovjetunióban használt, a Szovjetunióban már kialakult társadalmi hatásoknak, átalakulásoknak a magyar megfeleltetése. Ezt mondanám rá így leegyszerűsítve, bár ugye egyébként nem szoktuk nagyon így lefordítani, tehát most lehet, hogy ez így úgy tűnik, mintha nem magyar szó lenne, de erre egyébként nem szoktunk más magyarosabb kifejezést használni, mert azt gondolom, hogy a szakmának az igen jelentős része most már így általánosan ugyanazt érti ezen a fogalmon. Emiatt is lehet visszautalni arra, amit a legelején mondtam, hogy ez egy ilyen tudományosan ismeretterjesztő könyv, hogy itt is azért megjelenik akár a címben is az a szakmaiság, hogy egy olyan fogalmat használni a hétköznapi olvasó előtt is, amelyet lehet, hogy korábban csak a akadémiai körökben, a tényleg a tudományosan megírt tanulmánykötetekben, konferenciákon lehetett hallani.
Említed azt a kifejezést, hogy a szakma, viszont olyan könyvesboltokban is kapható vagy kapható volt, ahol nem csak a szakma jut hozzá, és nem csak a tudományos területen dolgozók. Tehát akkor kiknek íródott, kiknek szól?
Alapvetően mindenkinek, egyébként a szakmának is szól, hogyha valaki meg szeretné ismerni ezt a korszakot jobban, és mondjuk nem ezzel foglalkozik, nem mondjuk nem tudom, ókorral, középkorral foglalkozik, akkor is egy nagyon fontos mű, sőt, még az egyetemi oktatásban is van létjogosultsága ennek a kötetnek, hiszen teljes mértékben forrásközpontú, tehát itt a forrás alatt azt értjük, hogy levéltári forrásokat sorakoztatnak fel, és a legfontosabb olyan forrásokat választották ki a szerzők, illetve szerkesztők, amelyek úgymond beszélnek, tehát nagyon sok mindenki számára közérthetően megfogalmazzák azokat az eseményeket, amelyeket ők ki szeretnének emelni, és itt ugye leveltári forrásokat, illetve korabeli sajtóanyagot is használnak, visszaemlékezéseket, interjúkat is, viszont hogy a szakmaiságot kicsit úgy erősítsük benne, egy nagyon komoly irodalmi jegyzék is van benne. Ugye, hogyha egy szép irodalmi könyvet olvasunk, abban általában ritka vagy kevesebb szakirodalmi, felhasznált irodalmi hivatkozás van, bár azért tudjuk, hogy akár mondjuk Szabó Magda esetében is nagyon sokszor megmagyaráz olyan dolgokat, ami miatt mondjuk egy ilyen magyarázó jegyzettel kell ellátni a kötetet. Itt ugye ez egy kicsit más, tehát itt tényleg a Magyar Nemzeti Levéltár egyes tagintézményeinek a különféle jegyzőkönyveit, különféle földbirtokrendező tanácsok iratait, illetve bizottsági anyagokat is felhasználnak, de mégis megpróbálják a közérthetően az átlagember számára befogadható módon megírni, és ugye, ahogy mondtam is, hogy a szakmaiságot növeli az is, hogy egy könyv esetében, hogy mondjuk mennyire széles az irodalmi, tehát az irodalom jegyzéke, hogy mennyire széles az olvasottsága az adott szerzőknek, hiszen azért a történelemtudományban is, illetve más tudományterületeken is manapság egy alapvető elvárás az, hogy ismerjük egymásnak az írásait, és hogy ismerjük a szakirodalmat, nem csak a forrásokat, hanem a szakirodalmat is kell ismerni, és például ebből is nagyon jól látszik azt, hogy a szerzők a nemzetközi szakirodalomban is nagyon jártasak, és tényleg követik a legújabb, legkúrensebb irodalmakat. Ezzel párhuzamosan egyébként a régebbi, akár társadalomtudományi értekezéseket is, itt például most kinyitottam a felhasznált irodalomnak az első részénél, ahol az A betűnél járunk még csak. Itt ugye Andorka Rudolfnak is több munkáját felhasználják. Ugye Andorka Rudolf, hát a magyar szociológia egyik alapítója volt, fogalmazhatunk így. Annak idején szociológiai tanulmányaim során a szociológia alaptankönyve az Andorka Rudolfnak a munkája volt, tehát lényegében ő határozza meg a mai társadalomkutatást, a mai társadalomtudományt. Tehát nyilván egy ilyen könyvben is nem csak a gyakorlati tapasztalattörténeti események jelennek meg, hanem egy kicsit ilyen elméleti társadalomformáló oldalról is, emellett pszichológiai oldalról is, mert arról nem beszéltünk, hogy kötetnek három szerkesztője van, és a három szerkesztőnek az egyike, ő nem csak történész, hanem pszichológus is. Emiatt az ő munkáiban nagyon sokszor, nagyon erősen megjelenik ez a pszichológiai vonal, hiszen az ő kutatásaiban itt a történeti pszichológia nagyon erősen meg szokott jelenni, aki egyébként szintén az Egri Egyházmegye területéről származik, mert ő egy jászárokszállási születésű, vagyis jászárokszálláson nőtt fel, tehát ő az Egri Egyházmegye területéről származik, ő élete első időszakát viszonylag közel hozzánk éltene.
Hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlónkat. Márti, ahogy mesélsz erről a könyvről, még itt a beszélgetés eleje közepe táján, érdemes azt leszögezni, hogy Nem szabad megijedni a címtől, hogyha ezt meglátjuk a könyvesboltban, hiszen alapvetően már említettük, így súroltuk ezt a gondolatot, hogy ez nem a szakmának szól, illetve használunk ugye olyan szavakat, hogy kutatás, szakirodalom, hogy nem szabad megijedni ettől a könyvtől, hiszen gyakorlatilag ez nem valamilyen ilyen magas irodalmi vagy szakmai zsargont, szakzsargont használó kötet, hanem gyakorlatilag köznyelvi fordulatokkal van megírva, hogy egy úgy mondom, hogy laikus, átlagos olvasó is a kezébe tudja venni. Viszont azt már említettük, hogy mindenkinek ajánlható, nyilván akinek már megvan a bizonyos szintű tudása, a fiatal felnőttek, felnőttek idősebbek számára. Miről szól maga a könyv? Ugye három szerkesztője van, gyakorlatilag három író műve. Miről szól ez pontosan, és mit szeretne közelebb vinni az olvasójához?
Még visszatérek egy kicsit a gondolatod első részéhez, hogy nem kell tőle megijedni. Ha az ember elkezdi olvasni, lehet, hogy fog találkozni pár olyan kifejezéssel, ami lehet, hogy azt mondjuk rá, hogy szakzsargon, vagy szakzsargon. Nyilván nagyon nehéz ilyen témákról annyira egyszerűen írni, hogy teljes mértékben mellőzzük a szaknyelvet, ha lehet így fogalmazni, de a szerzők, akik egyébként 10 voltak, ők nagyon jól leküzdötték ezt az akadályt, és ami még azt gondolom, hogyha mondjuk bemegyünk a könyvesboltba, jelenleg is kapható egyébként a könyv, akkor ha megnézzük a címet, az egy dolog, viszont egy nagyon szép olyan, tehát hogyha a könyvet külsőre meg lehet ítélni, akkor azért ez nem annyira egy ilyen komoly könyvnek tűnik, hiszen az elején egy kis traktor van, amin ugye ott ülnek a traktoros vezetők, ugye ezzel a vidéki életet, a földműves réteget szeretnék ugye szimbolizálni, meg egyébként színvilágban is tényleg ez az ilyen bordós, bézses szín. Én amúgy azt gondolom, hogyha ezt valaki meglátja a polcon, akár csak így messziről, úgyhogy mondjuk a címet nem olvassa, akkor is felkelteti az embernek az érdeklődését. Nyilván a Jaffa kiadó gondozásában megjelent könyvek általában egyébként ilyenek szoktak lenni, tehát azért is emeltem ki az elején a kiadót, mert ilyen esetben, amikor egy olyan könyvről beszélünk, ami a szép irodalom és a magas szintű tudomány közötti könyvet jelenti, mert végül is ez egy ilyen határterület. Itt a kiadó az nagyon fontos szempont, hogy a kiadó mit képvisel, a kiadó mit vár el, és utána ugye hát a szerkesztők szerkesztették nyilván a könyveket, tehát a könyvet, de azért itt a kiadónak a szerepe az mindig nagyon fontos, hiszen a kiadónak van egy arculata, van egy olyan elképzelés, hogy ők mit szeretnének, meg mi az, ami eladható, hiszen a jelen esetben itt a könyvnél nagyon fontos az eladhatóság, hiszen hogyha mondjuk akár a Tudományos Akadémiának egy kiadványáról beszélünk, az ugye teljesen más, hiszen ott más a célközönség. Itt viszont az egy fontos szempont volt, hogy a nagy közönség számára viszonylag érthető módon ennek a történeti korszaknak, ami egy nagyon fontos történeti korszak, és nagyon fontos történeti eseményeknek a sorozata, megpróbálják bemutatni úgy, hogy az átlag ember az érdeklődőknek is érdekes legyen. És hogy visszatérjünk a kérdés második felére, hogy miről is szól, talán úgy lehetne legjobban elmondani, miről is szól, hogyha egy picit belenéznénk a tartalomjegyzékbe, ahol több nagy fejezetre van osztva, és azon belül a fejezetekre vannak osztva így a könyvnek a különféle eseményei. Tehát itt ugye nyilván a legelején ki kell térni, a szerzők kitérnek egy kicsit az elméleti háttérre, ennek így a történeti elemzésére, mert azért mégiscsak történészekről van szó, tehát itt azért nem újságírók írták ezt a könyvet, ezt ugye azért fontos kiemelni, mert azért egy történész nagyon ritkán tud elvonatkoztatni attól, hogy mondjuk ne forrásközpontúan írjon valamit, hiszen azért mégiscsak ebben él, ebben dolgozik, ezt tényleg így a napi rutinnak a részét képezi, hogyha meg lehet így fogalmazni, tehát azért én azt gondolom, hogy nagyon nehéz akár elengedni azt, hogy úgy írjunk le valamit, hogy nem hivatkozzuk le, hiszen ez annyira az életünk részét képezi. És akkor ugye, hogy utaltam is már így a beszélgetésünk elejére, hát ugye a szovjetizálás kezdett, ez a háború végével kezdődik, tehát azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a második világháború az egy több éves tragédiája volt az országnak, és amikor véget ért a háború Magyarországon, azzal nem szabadultunk fel, hanem kezdődtek a következő tragédiák, a magyar társadalom következő tragédiái. Hiszen amikor azt gondolnánk, vagy hogyha így átgondoljuk, hogy mégis milyen háborús események voltak, akkor ugye visszagondolunk arra, hogy Magyarországon véget ért a háború. De ezzel párhuzamosan azt látni kell, hogy 1945. márciusában egy miniszteri rendelet értelmében, ugye, hát amit úgy szoktunk nevezni, hogy a földosztás folyamatának a kezdete, ami ugye azt jelentette, hogy ha megnézzük a rendeletet, akkor ott meg van határozva, hogy mekkora földterülettel rendelkező gazdáknak kellett a földjüket odaadni az államnak, mondhatjuk így, hiszen ugye államosították ezeket a területeket, de nem csak a földeket, hanem az állatokat, a gépeket, mindent. És itt azért nagyon sok visszaélés volt ezzel kapcsolatban, mert hogy először egy bizonyos mértékű földterületről volt szó, aztán utána egyre kisebb lett, aztán az is, hogy most mit vesznek alapul, mit nem, tehát lényegében ez az időszak, hogy most nagyon leegyszerűsítve szeretnénk megfogalmazni, akkor a háború előtti nagybirtokrendszernek a teljes mértékű felszámolását jelenti. Itt ugye a propaganda szerint ez volt a cél, hogy a föld nélküliek földhöz jussanak, hiszen hogyha megnézzük a háború utáni, vagy akár említhetnénk az 1941-es népszámlálást is, azért azt emelem ki, mert ugye a népszámlálások 10 évente szoktak lenni, és ugye 45-ben nem volt, tehát 45 előtt 41-ben volt, utána következő az már az 51-es volt. Ugye a népszámlálási adatokból lehet leginkább azt tudni, mondjuk hány föld nélküli ember volt az országban, nyilván nagyon sok, de ezek az emberek azért nagyon sokan a nagy birtokokon, az uradalmakban dolgoztak, és itt azért egyik napról a másikra nagyon komolyan megváltozott embertömegek élete. Vagy azért, mert egy olyan helyen dolgozott, ami felbomlott, vagy azért, mert elvették a földjeit, azt, amit ő, vagy akár a családja több generáción keresztül folyamatosan átadott generációról generációra, tehát ilyen családi hagyományok teljes egészében megszűntek. Illetve az is, hogy mondjuk, ha valaki földhöz jutott, vagy házhelyhez, akkor mit kezdett vele? Hiszen azért ez ma is így van, de nyilván igen is így volt, hogy most azért már kapok egy két holt földet, mit csinálok vele, hogyha nincs hozzá eszközöm, nincs hozzá vetőmagom, lehet, hogy tudásom sincs hozzá, nyilván most sincs mindenkinek hozzá tudása, régen sem volt, tehát nem úgy születtek az emberek, hogy tudták, hogy mit kell kezdeni, és azért azt meg nem szabad elfelejteni, hogy ez a rendelet, ez márciusban született meg, és ugye a tavaszi vetéseket meg már el kellett kezdeni. És ugye ez egy nagyon komoly anomáliát eredményezett így az országban, hogy nagyon sok vetetlen föld volt tavasszal, aminek utána ugye ősszel is meg lett a következménye, ugye kevesebb volt a betakarított termény, illetve nagyon sok belső társadalmi feszültséget okozott ez az egyes helyi közösségekben, hiszen itt ilyen helyi földosztó bizottságokat hoztak létre, és a helyi közösségben alsó szinten vitték végbe ezt az egész folyamatot. Utána nyilván ennek volt egy megyei szintje, illetve egy országos szintje is, de itt ugye a könyv alapvetően helyi, lokális szinteket próbál bemutatni, és egyes közösségeknek így a helyi tapasztalat történetét. A tapasztalat történet szót már talán másodszor használom szándékosan, hiszen a társadalom történetben ez egy nagyon fontos dolog, hogy a tapasztalat történeteket vizsgálni, hogy az egyes emberek által megélt eseményekről beszélni, vagy akár azokat kiemelni. Hiszen ugye nagyon sokszor, hogyha teljesen mindegy, hogy milyen korszakról, vagy milyen történeti eseményről beszélünk, ugye az írott történelem igen jelentős része az a nagy politikáról, politikatörténetről szól. Az utóbbi években, évtizedekben Magyarországon is már így nagyon népszerűvé vált a társadalom történet, tehát a tömegnek a történetét vizsgálni, hiszen ugye, ha most így visszagondolunk a középkorban is, kikről tudunk az uralkodókról, illetve a nagy nemesi családokról. Tehát, hogy mondjuk valakinek jobbágy felmenői vannak, mondjuk elkezd családfát kutatni, akkor amíg van anyakönyvezés az adott településen, addig nyomon követhető a család, hogy előtte mit csináltak, azt nem tudjuk, hiszen róluk nem írtak. Velünk kapcsolatos nagyon ritkán maradtak fenn. Itt viszont ugye a 20. században egy olyan szerencsés helyzetben vannak a kutatók, ami hát most szerencsés helyzet vagy hátrány, ezt ugye nyilván el kell dönteni, hogy nagyon sok a forrás, nagyon széles forrásbázis van, és hát nagyon sokan személyes történeteken keresztül is be tudnak kapcsolódni ezekbe az eseményekhez, és ezekhez a tapasztalatokhoz, és azért, hogy az elején beszéltünk róla, hogy ez a könyv egy olyan időszakot ölel fel, amelyre a hallgatók közül talán emlékeznek, vagy érintettek. Én ugye akkor kiemeltem ezt, hogy ha nem is emlékszik rá, de érintett, hogy akár csak itt a földosztás kapcsán is, ugye a másod-harmad generációt élünk most, hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sok családban ez megjelent ez a téma, hogy mondjuk beszéltek róla, hogy a nagyszülőnek, dédnagyszülőnek mondjuk mekkora földterülete volt, és utána azzal mi lett, vagy hogy miért költözött el a következő generáció akár a városba, és utána ugye nyilván itt most nem csak 45-ről kell beszélni, mert ez a könyvnek csak az első fele, hanem utána így a könyv második részében a 48 és 56 közötti időszakról is nagyon részletes írás van, de amit még én így fontosnak tartok kiemelni, az az 59 és 61-62 közötti időszak, de ami pedig már a kényszer kollektivizálásnak a, mondhatjuk azt, hogy fénykora, hiszen ebben a három évben azért a kollektivizálás nagyon gyorsan, tehát nagyon felgyorsult. Itt ugye a kollektivizálás alatt az erőszakos részesítési folyamatot kell érteni, és erre viszont biztos, hogy még többen emlékeznek a hallgatók közül, vagy azért, mert részesei voltak, vagy pedig gyerekként a szüleik által részeseik voltak, hogy milyen az, amikor egyik napról a másikra oda kell adni, és egy ilyen közös valamiben kell részt venni, amihez már így az egyéni érdekek nem úgy kapcsolódnak, mint korábban ugye a saját tulajdonhoz. És valószínűleg nagyon sokan emlékeznek arra is, hogy ez milyen hatással volt akár így a családi életre is, hogy ha megnézzük így a falvaknak a népességét, akkor lehet látni, hogy 1960-as évektől folyamatosan csökken a népességszám, hiszen akik az 50-es években született gyerekek, náluk indult el az a folyamat, amit ma is nagyon sokszor ki szoktunk emelni, hogy lehet, hogy még egy faluban megszületik egy gyerek, általános iskolába odajár, középiskolába már elmegy a városba, aztán egyetemre elmegy valahova, de már nem fog visszamenni. Ez nem egy új keletű tendencia, hiszen ez már a 60-as, 70-es években is így volt, tehát ha megnézzük az 50 után született embereket közülük, nagyon sokan inkább Budapest központú életformát választottak, vagy pedig hát a városokba mentek, hiszen itt a kényszer kollektivizálással párhuzamosan egy iparosítási folyamat is elindult a városba, tehát lényegében, vagyis az országban, és ugye ezzel ösztönözték arra az embereket, hogy ne a falun, a kis falusi közösségükben éljenek, hanem hiszen ott egyre kevesebb lehetőség lett, azáltal, hogy már nem a saját gazdaságukban dolgoznak, és így kényszerből is, ha elmentek városba iskolába, akkor nagy valószínűséggel ott maradtak, és ez egyébként nagyon jó nyomon követhető akár itt a Heves megyei falvak népesség számának alakulásában is. Mert hogyha megnézzük, mondjuk nem feltétlenül mondjuk Eger környékének, vagy közvetlen környékének, hanem hogy ezzel pár kilométerrel arrébb megyünk, akkor nagyon sok olyan település volt, akár itt a mi régiónkban is, ami a 60-as években ilyen 1200-1300 fős település volt, most pedig 500 fő alatti. És azért azóta csak 60-70 év telt el. Tehát azért itt két generáció élte le azóta így az életét, és azóta tehát így nem is feleződött, hanem sok helyen harmadolódott, de azért olyan települések is vannak, ahol a mondjuk a 60-70 évvel ezelőtti lakosságszámnak akár a 70-80%-a is eltűnt.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Esti mese.
Kedves gyermekek, ma este hallgassátok meg Michael Bond Paddington Itt és Most című meséjének 9. részét, melyet Pokornilia olvas fel nektek.
Vannak még csodák, mondta két nap múlva Mrs. Bird. Paddington megfürdött, bár senki sem kérte rá. Valamint azt is kérdezte tőlem, ki tudná-e gyors tisztítani a kék tüftén kabátját, mert csoki foltos lett.
Hogy gyors tisztítani? Csodálkozott Mrs. Brown. Miért a sietség? Őszintén aggaszt a dolog.
Medve a háznál. Nagy felelősséget jelent ez mindenkinek, főleg, ha túl sokszor fordult elő, hogy csak nem is sejtik, mi jár a medve fejében.
Már eleve furcsán viselkedik két nap óta, mondta Mrs. Brown, amióta hazajött a Portobello piacról, ma reggel hosszú időn át nézte a falakat. Kérdeztem, mi van vele, mire azt felelte.
Reméljük, a mai koncert feletteti búját, baját, és újra a régi lesz.
Hát biztos élvezni fogja, nyugodott meg kicsit Mrs. Brown, imádja az újdonságokat, de Harry egyre tart valamitől, épp a szokatlan helyzet az, amit szorongva vár.
Paddington már annyi új helyzetet megoldott, szögezte le Mrs. Bird.
Magán a hangversenyen aztán Mrs. Bird semmi gyanúsat nem észlelt. Feltűnő annyi volt csak, hogy Paddington mindenképpen ragaszkodott hozzá, ő ülhessen a sor szélén.
Közel akar lenni a fagyjárushoz, suttogta Jonathan Judynak.
Brownék örültek, hogy ez a hangverseny vagy micsoda nem olyan interaktív izé, vagyis általában békén hagyják a közönséget, csak a gondolatolvasó szólított önkéntes jelentkezőket a színpadra. Aztán egy bűvész kért segítőket, nyilván a nagyobb hitelesség kedvéért. Paddington mindig az első volt, aki szolgálatait felajánlja, majdnem mindig katasztrofális eredménnyel. Nem lepte meg őket az sem, hogy a szünetben nem eszi meg a kalap alóli marmeládés szendvicsét.
Későbbre tartogatom, mondta.
Brownék megkönnyebbülten sóhajtottak fel. Még emlékezetükben élt, mikor úgy az első időkben színházba vitték Paddingtont. Emeleti páhajuk volt, és medvéjük lejtette a lekváros szendvicsét.
A marmeládi jól felpult a kalapja alatt, és egy kopasz ember csak nem felcsörtetett hozzájuk.
Most védve voltak mindenefélétől, főleg mert a földszinten ültek. Már vége felé járt a program második fele is, mikor Mr. Brown hirtelen felfigyelt rá, hogy Paddington nincs sehol. Elemi félelem fogta el.
Hol van?
Kérdezte suttogva feleségét.
Ki ment?
Lekési a nagy finálét.
Jó ég, állítólag valami különlegesség lesz még. Lemarad róla.
Le?
A csodát!
Kiáltotta folytott hangon Jonathan.
Még hogy ő lemarad, nézzétek!
Szent egek, erre hagyjatok! Segítsetek, angyalok!
Nyögte Mrs. Bird.
Mit művel majd megint ez a medve?
Gyér taps köszöntötte a nagy zárószámot, azaz a nagy semmit, mert egy darabig semmi se történt. Paddington nézte egy darabig a billentyűket, ábrázata reménykedő volt. De mit remélt? Hirtelen fény gyulhatott az agyában, mert leugrott, megkerült a zongorát, s nyújtózkodva belenézett a hangszerbe. A jelek szerint nem találta, amit keresett. Lehetett még egy reménye, mert a nézőtér erőteljes köhécselése ellenére legugolt, bemászott a zongora alá viszonylag a fal felé. Porosan emelkedett fel, homlokát szemöldökét dörzsölte, mondott valamit a színpadi személyzetnek, s a hangja nem is kérlelő volt, inkább fájdalmas, neheztelő.
Hogy mit mond? Kérdezte halka Mrs. Bird.
Valami olyat, hogy nem találja a konnektort, mondta a mindig élesfülű Jonathan. Ekkor a közelből elhangzott egy kiáltás.
A csűrdöngölőt, Mrs. Brown, a csűrdöngölőt!
S Paddington halálra vált ábrázattal ült a zongorához. Ezt a nótát legalább tudta, normál billentyűkön is. És püfölni kezdte a hangszert.
szólt az egyszerű dallam. Hozzá hirtelen ihlet hatására rikkantgatni kezdett, lábával toppantgatni, és a hálás közönség vette a lapot. A dallam egyszerű volt, sokat ismétlődött, a népek harsogva énekelték, bár szövegről ilyesmiről fogalmuk sem volt. Dobogtak azonban ők is a lábukkal. Egy valaki, nyilván a bekiabáló felállt, és karmesterként vezényelte a közönséget. Volt óriási rikkantgatás, ba-ba-ba-la-la-la-ra-bamba-hely. Hogy a szám lement, Paddington, akit bőszen éjjeneztek, zavartan előhúzta kalapja alól a marmelád és szendvicsét, s majszolni kezdte. Volt ünneplés, óriási. Paddington hajlongott, kalapját lengette. Rég járok ilyen estékre, de ilyen szenzációs szám, mint ez még sosem volt, mondta egy néző, mire a másik így felelt. Egészen meghatottam ettől a kismedvétől. Nehezen lendült bele, de utána azt csinált velünk, amit akart.
Az érzelmek húrjai játszott,
mondta egy böhöm nagy férfi bölömbika hangon. Ahogy aztán már hazafelé baktattak, Isaac Gruber utolérte Brownék társaságát, és azt mondta Paddingtonnak: drága barátom, Mr. Brown, a csúcson kell visszavonulni, mindig azt mondják, és ezen butaság. Nem szabad megvárni, hogy a lejtmenet keserű érzését is megismeri az ember, vagy a medve. Paddington a barátjára nézett. Gondolatolvasó ez a Mr. Gruber. Micsoda véletlen ugyanis, hogy a producer ugyanezt mondta nekem, közölte, és hozzátette, hogy már készen áll az összeg, amelyet Limába küld az öreg medvék otthonába. Nagyszerű, felelte kissé kétkedő arccal Mr. Gruber, de Paddington ezt nem látta, gondolataiba merült. Kell írnunk megint egy szép képes lapot Lucy néninek, mondta, hogy számítson a pénzre. Jonathan oldalba bökte Judit. Nem is tudtam, hogy van menedzsere. Vajon ő volt az is, aki bekiabálta, hogy ezt a népzenét játssza, vagy micsodát? A csürdöngölőt egyikük sem tudta kimondani. Mr. Gruberen és Paddingtonon kívül magyar szó volt. Nem csoda. Viszont a lényeg, mondta Mr. Brown, sikered volt, Paddington. Igazi csoda történt, hagyta helyben a kicsit gyanakvó Mrs. Bird, de ki volt az, aki megmentette a műsorszámot? Nem tudja, Mr. Gruber? Kérdezte. Ha véletlen volt ez a derékasszonyság részéről hateli találat, a régiség kereskedő jobbnak látta, ha választ nélkül septében elbúcsúzik a társaságtól. Már a Windsor Gardens 32 előtt álltak, fáradtak voltak mind. Hogy összefoglaljuk a tanúságot, mondta Mrs. Brown, hogy lezárja az ügyet. Igaz bizony az a mondás, hogy bajban ismerjük meg a jó barátot. Azt hiszem, nézett Paddingtonra sokat mondó a Mrs. Bird, nagyon, de nagyon igaz.
Kedves gyermekek, ma este Michael Bond Paddington Itt és Most című meséjének 9. részét olvasta fel nektek, Pokornilia. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most folytatja a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. Folytassuk boldog Bódi Mária Magdika életéről szóló könyv olvasását, és azon keresztül az elmélkedésünket. A könyv címe Tanúságtétel Liliommal, vérrel, egy gyári munkáslány élete és vértanúsága. És következik idézet a könyvből, bíró néni mesél egy esetet, ami Magdikával történt. Az egyik fűzfői misszió alkalmával megkértem Magdit, hogy vállalja el a felszolgálást a búcsúvacsorán, amit nálam rendeztünk meg. Megtanítottam, hogyan kell szépen teríteni, a szalvétákat ízlésesen felrakni. Magdi mindenért, ezért is hálás volt. Megint tanultam, mert én csak leraktam volna a szalvétákat. Nagyon köszönöm. Kérem, bíró néni, csak magyarázzon meg mindent nekem. Külön öröme volt a vendégek jó étvágya. Egy pillanatra megállhatunk most, és elgondolkodhatunk azon, hogy Magdika milyen hálás volt azért, hogy tanította őt bíró néni. Milyen szép az, amikor valaki szívesen tanul a másiktól. Minél inkább jártasak vagyunk egy témában, annál inkább kerülhetünk abba a helyzetbe, hogy nem fogadjuk el a másiknak a segítségét, tanácsát, aki esetleg még jártasabb abban a témában. Ilyenkor sokszor a gőgünk akadályoz meg abban, hogy okos tanácsot elfogadjunk. Magdikánál szó sem volt ilyen hozzáállásról, mint ahogy hallhattuk. Nagyon megköszönte, nagyon hálás volt bíró néninek, hogy elmagyarázta neki, hogyan kell a szalvétákat összehajtogatni és kirakni. És még azt is hozzáteszi Magdika, hogy kérem, bíró néni, csak magyarázzon meg nekem mindent. Még kérte is a segítséget. Valamelyik szentnél olvastam, hogy ha azt akarjátok, hogy szeressenek titeket, akkor kérjetek segítséget az emberektől. De bizony mi gyakran úgy gondolkodunk, hogy rajtam ne segítsen senki, vagy engem ne sajnáljon senki, megoldok én mindent magam, akár erőmön felül is, és elmulasztjuk a segítségkérést. Amikor segítséget kérünk, akkor azt is kommunikáljuk a másik ember felé, hogy szükségem van rád, hogy én nem vagyok mindentudó és mindenható, hogy esendő ember vagyok, hogy gyenge ember vagyok, és szükségem van a segítségre. Kicsit olyan világot élünk, ahol nehezünkre esik a másiktól segítséget kérni. Emlékszem, gyerekkoromban a faluban mindent közösen csináltak a rokonok. A házat, a disznóölést, a lakodalmi előkészületet, a földeken való munkát. Mindenben kértük egymás segítségét, és bátran kérhettük, mert egymás segítése alapvető volt ott abban a falusi közösségben. Ma már falun sem tapasztalom ezt az együtt munkálkodást, legalábbis nem úgy, mint régen. Megpróbálj mindenki saját családjában, vagy saját maga megoldani azt, ami éppen megoldandó. Pedig, ha megkérünk valakit, hogy segítsen, azzal egyrészt az alázatosságunkat nyilvánítjuk ki, másrésztről pedig lehetőséget adunk a másiknak arra, hogy jót tegyen. Gondoljunk bele, ha sokan úgy gondolkodnak, hogy nem kérnek segítséget, akár erőn felül is, vagy utolsó erejével is maga oldja meg a dolgokat, és ezt sokan így teszik, akkor egyre kevesebb az embereknek a lehetősége a jó cselekedetekre. Pedig az emberek nagyon nagy szeretettel segítenek egymáson, de sokszor nem hagyjuk, hogy segítsenek rajtunk. Ez a mondat, amit a Szenttől hallottam, ez úgy visszacseng mindig a fülemben, hogy ha azt akarod, hogy szeressenek az emberek, akkor kér tőlük segítséget, és van benne nagyon sok igazság, és tapasztalom is. Sokszor eszembe jut, és amikor esetleg úgy döntenék, hogy magam elvégzek valamit, akkor mégiscsak megkérek valakit, hogy segítsen. És látom az arcán, hogy abban a pillanatban felderül, mosolyog, és nagy szeretettel segít. Szinte, mintha arra várt volna, hogy kérjek tőle segítséget. Emlékezzünk csak vissza, amikor legutóbb segítséget kértek tőlünk valaki, hogy milyen öröm tölti el ilyenkor az ember szívét, hogy segíthet. És az ember értékességét is növeli, hogyha a másik emberen segíthet. A másik ember kéri az ő segítségét. Bátran kérünk segítséget. Van egy ilyen közmondás is, hogy két ember több, mint egy meg egy. Két ember sokkal többre képes együtt, közös erővel, Krisztussal, természetesen imádkozva, mint egy-egy ember egyedül küszködve. Vannak a környezetemben is olyanok, akik gyakran kérnek segítséget, akár fizikai segítséget, akár valami tanácsot, és hálát adok ezért az Úrnak, hogy vannak ilyenek a környezetemben, és tanítanak arra, hogy én is bátran kérjek segítséget. Mert hogyha az emberektől nem nagyon akarunk segítséget kérni, vagy szégyellünk, akkor a Jóistennel, akkor a Jóistentől is nehezen kérünk segítséget. Vagy csak a legvégső esetben, amikor valóban minden kötél szakad. Pedig az Úr azt szeretné, hogy mindenben kérjük az ő segítségét. És ez fordítva is igaz, mert ha valaki az Úrtól gyakran kér segítséget a legkisebb dolgokban is, az sokkal könnyebben kér emberektől is segítséget, akár a legkisebb dolgokban is. Magdika most erre tanít minket, erre a nyitott szívre, erre a szívesen tanuló hajlamra, erre a bátor segítségkérésre. Most folytassuk tovább a könyv olvasását. Vajon mivel tanít az Úr a következő gondolatok alapján? Tehát ott hagytam abba, hogy külön öröme volt a vendégek jó étvágya. Amilyen jó szívvel kínálom, olyan jó étvágyjal tessék elfogyasztani, mondta Magdika. Kétszeresen is jól esik a falat, felelte az egyik vendég, mert ilyen csinos kislány kínálja. Magdi azonnal elhallgatott, de a konyhában bíró néni előtt így szólt. Jaj, ezt elengedtem volna. Milyen finom lélekre utal ez a kis párbeszéd Magdi részéről. És észrevehetjük a vendég részéről a kis bújtatott kétértelműséget. Magdikának a nyitott szívét, a jó feltételezését, mindenkiről jót gondol, és ezt olvashatjuk Katolikus Egyház katekizmusában is, 2478. pont. A vakmerő ítélet elkerülése érdekében mindenkinek, amennyire csak lehet, jóhiszeműen kell értelmeznie fele barátja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Abból kell kiindulnunk, hogy minden jámbor kereszténynek egy másik homályos állítását vagy véleményét inkább kell jól értenie, mint elítélnie. Ha semmiképpen sem tudja jól érteni, kérdezze meg a beszélő szándékát, és ha az helytelenül gondolna vagy értene valamit, jóságosan fedje meg, ha ez nem elegendő, próbáljon meg minden alkalmas eszközt, amellyel kijózanítható és megmenthető a tévedéstől. Mert itt is erről volt szó, hogy Magdika teljesen nyitott szívvel fordult oda a vendéghez, a jót feltételezte róla, és gondolom, hogy mindenkiről a jót feltételezte. És erre a gondolkodásra nekünk is oda kell figyelni, mert sérültségünknél fogva, természetünk sérültségénél fogva, hajlamos a rossz feltételezésére. Különösen akkor, hogyha valakiről már eleve nekünk rosszat mondtak, úgyhogy még nem is ismertük meg az illetőt, és amikor először találkozunk vele, mivel rosszat hallottunk róla, már nem a jót feltételezzük. És gyanússá válik, és egy kicsit elfeketedik a lelkünk irányába, és nem ilyen nyitott szívvel, nagy szeretettel fordulunk felé, hanem talán egy kicsit kételkedve, talán egy kicsit távolságot tartva, talán egy kicsit szeretetlenül. mert valaki már előttünk befeketítette ezt az embert.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!